Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, az Úr Jézus szeretetével, és boldog a szívem, hogy ennek a meghívásnak eleget tehetek, és örülök, hogy találkozhattam veletek, és örülök annak is, hogy nem idegen helyre jöttem. Sok kedves emlék feljött, még jöttem idefele is, de most a találkozások által is sok módon kapcsolódtunk mi egymáshoz. Kérdeztem itt egy pár testvérnőt, hogy a képek nem-e fakultak meg, amiket egykor valamikor talán éppen én csináltam egy-egy esküvő alkalmával, és örülök, hogy több ilyen alkalmon is részt vehettem nálatok, és boldog a szívem, hogy együtt vagytok, hogy Isten megtartott benneteket, hogy nem csak a képek nem fakultak meg, hanem a hitetek is, az odaszánásotok sem, a hűségetek sem, és ezért én nagyon örülök. De emlékszek arra is, amikor nagy nyomorúságban voltam betegségben, hogy ez a gyülekezet is akkor mellém állt, amikor egy élethelyzetben, olyan krízisben voltam az egészségi állapotom, hogy szükség volt élet és halál között, és akkor is átélhettem azt a szeretetet, amit tőletek kaptam, és ilyen módon is emlékezhetek, és ilyen módon is kapcsolódhatok hozzátok, de vannak itt más kapcsolódások is, a Sanyira gondolok, két falu, arrébb lakott tőlünk, nagymamám lakott az ő falujában, ilyen ismerettség is összeköt bennünket. De azt mondom, még nem is ezek a leglényegesebb dolgok, hanem van egy olyan ismerettség, ami miatt együtt lehetünk, ami miatt egyébként soha az életben nem találkozhattunk volna. Ez pedig az, hogy az Úr Jézus megismerhettük, hogy az ő kegyelme az életünkre érvényes, hogy meghaltunk a bűneinkért, hogy kiemelt a mélységből, hogy egy nap, amikor a bűneink miatt halottak voltunk, ez csak megelevenített. Ez az, ami összeköt bennünket, és ma is emiatt jöttünk össze. Nem lenne másnak értelme, hogy az Úr Jézusra találkozzunk, hogy ő legyen itt jelen, és én magam is úgy jöttem ide közétek, hogy nem tudnék semmit mondani magamtól, ha nem kaptam volna én is, ha nem merítettem volna ebből a kifogyhatatlan forrásból az én megváltomból, és így szeretnék közöttetek szolgálni, így fogadjatok, nem a magamét adom, hanem azért, ami az én Uramtól jön, amit én kaptam az én Uramtól, ezt szeretném továbbadni, csak továbbítom, miközben nekem is szól az ige, miközben az én szívemet is átjárta, megelevenítette, és akarok benneteket buzdítani, bátorítani. Egy igeszakaszt szeretnék felolvasni a zsidókhoz írt levélből, jól ismert igeszakasz ez. A 11. rész 13. versétől olvasom, majd a 16. versig. Nem tudom, hogy szoktátok ülve. Álljunk föl, jó, és akkor... Így hangzik ez az igeszakasz. Hitben haltak meg ezek, mind anélkül, hogy beteljesült volna rajtuk az ígéret, csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra hazára gondoltak volna, merről kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak. Mégpedig mennyei után, ezért nem szégyeli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Imádkozzunk. Mennyi édesatyám, hódolunk és imádunk téged ezen a mai délutánon is. Köszönjük, hogy a te igéd az megint megelevenítő lehet, szólhat hozzánk. Szeretnénk, hogyha a szívünkre beszélnél. Szeretnénk, hogyha te szent leleket, szent szellemed által megelevenítél bennünket. Úr Jézus, köszönöm, hogy akarsz bennünket mindig magadhoz vonni. Te tudod, hogy hogyan vagyunk itt, milyen küzdelmek, nehézségek, vagy éppen milyen örömök vannak. Kérlek, hogy erősíts a hitünkbe bennünket mai délutánon. És kérlek önmagamért is, hogy mindazt, amit a szívemre helyeztél, azt ad tudjam továbbadni a testvéreknek. Amen. Foglaljunk helyet. Ez a zsidókhoz írt levél 11. rész, az mindannyiunk számára ismerős, és nagyon sok drága hithős szerepel ebbe, és akárhányszor a kezembe veszem, mindig az van a szívembe, hogy ahogy olvasom ezeknek a hithősöknek a tetteit, a dolgait, az eseményét, ahogy megeleveníti így előttünk, hát a könyvnek az írója talán Pál apostol, akkor egyre jobban vágyakozom arra, hogy ebbe a listába valahogy beleférjek, hogy valahogy ennek a zsidókhoz írt levél 11. résznek a részese legyek, vagy én magam is ebbe a sorba beálljak. És én úgy gondolom, hogy ez a rész ez nem záratott le, nem úgy, hogy vége a hithősöknek a sorának, hanem akkor, amikor éppen íródott, akkor ennyit tudott felsorolni. De itt azt is írja egy helyen, hogy sorolhatnám még nagyon sokáig, de nem tette, mert valahol meg kell állni, mert nincs elég papír talán hozzá. De tudom azt, hogy ma is vannak hithősök, és itt is ülnek olyanok, akik meghozták ezt a hősies döntést, akik halálba szántan akarják követni Krisztust, és mindenről lemondva akarnak bekerülni ezeknek a hitősöknek a sorába, és akarnak elköteleződni olyan módon Istennek, Krisztusnak, hogy mindenről lemondanak ebbe az életbe. És nem olyan egyszerű dolog bekerülni ebbe, nem olyan egyszerű dolog megharcolni ennek a hitnek a nemes harcát, hanem ez áldozatokkal, néha harcokkal, néha veszteségekkel járnak, de mindenképpen a cél az soha el nem múlik. És ez lebeghet előttünk. Néhány olyan epizódot szeretnék a Bibliából, történetet elétek tárni, ami szintén a hitnek, a hit küzdelmének a harcát azoknak a személyeknek, akik akkor éltek, mutatja be nekünk, és egy kicsit bátorítást nyerünk abból, hogy hogyan is lehet viszonyulni, vagy hogyan lehet hitet meríteni, hogyan szállhatjuk újra oda az életünket, és hogyan erősíthet meg bennünket Isten. Ugye azt olvassuk a János 3.16-ban nagyon egyszerűen, hogy mert úgy szeret Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne veszel, hanem örök élete legyen. És ebbe is bele van ágyazva, hogy aki hisz, hit nélkül lehetetlenség vele találkozni. Hit, ha nem ébred valakinek a hit a szívébe, nem találkozhat Krisztussal, nem változhat meg az élete. De hát hogy van ez a hit? Most mi ott odállt a gyülekezetbe bemerítésre készülünk. 6 bemerítkező jelenkezett, és olyan jó volt végig harcolni, vagy végig lenni velük a barátkozók óráján, átélni azokat a küzdelmeket, azokat a harcokat, és imádkozni velük, amikbe ők mentek. És hadd mondjam el nektek, hadd tegyek bizonyságot arról, hogy e között a 6 személy között az én fiam is benne van. És ugye minden szülőnek az a vágya, hogy legyen ott valaki a családjából, vagy mindenki. És emlékszek rá, egy ilyen barátkozók órája után mentünk hazafele, és beszélgettünk. Azt mondja, apa, én annyira szeretnék megtérni. Én tudom, hogy megszólított engem Isten, de nem tudok. Ott vannak a barátaim, az osztálytársaim. Olyan hatással vagyok rá, vagy hatással vannak rám. Nem tudok megváltozni. És amikor így hallgattam, annyira átéreztem ezt a küzdelmet. Én magam is ugyanígy ezeken a küzdelmeken mentem át. Hogy úgy szerettem volna megváltozni, de nem tudtam, olyan kötelékek vannak, olyan megkötözöttségek, hogy nem tudja elengedni az ember. És úgy könyörögtem, értem, mondom, lehetséges, ezt hidd el, mondom, az Úr Jézusnak van hatalma megszabadítani a barátoktól, a szenvedélyektől, a kötelékektől. Hit ébredhet a szívedbe, igazi élőhit, és megragadhatod ezt a Krisztust. És olyan volt, hogy a múlt héten adta ennek jelét, hogy oda jött hozzám, és apa, azt eldöntöttem, imádkozunk együtt. És éreztem azt a tehetetlenséget, amit egy apa, de mindannyian, ha megtéréssel kapcsolatban nem tudunk semmit tenni, nem tudok belenyúlni, belemászni az életébe, hogy ide figyelj, meg kell változnod. Hát mikor kellene már, hogy hitébb legyen a szívedben? Mióta hallod már az evangéliumot? Mióta vagy itt? Hát nem kellene már megtérned? Tehetetlenek vagyunk, igaz? Annyiszor elmondtuk már. És annyira feszít bennünket, hogy helyetted meg tudnék térni, meg tudnék változni, vagy úgy szeretnék valamit tenni, de nem tudok. És egyedül azt tudjuk tenni, hogy Isten elé borulunk. Mi vagyunk a legkisebbek, igaz Attila, amit olvastál. Szerezd bennünket, Uram. Könyörülsz rajtunk. És amikor érzi az ember ezt a tehetetlenséget, az a csodálatos, hogy Istennek nincsenek a határai. Pont ezt szereti, amikor már vége a kapcsolatainknak, a pénzünknek, az összes lehetőségeinknek, az adottságainknak, mindennek vége. Na majd akkor belépek én az életedbe. És akkor majd én teszek olyan csodát, ami egyértelműsíti, hogy senki másra nem hivatkozhatunk. Ugye mondtam azt előjáróban, hogy amikor volt ez a nagyon komoly krízis élethelyzetem, egy 6 órás szívműtétet estem át, és ott a mentőszolgálatnál dolgoztam, és hát a kollégáim rögtön, ez egy vasárnapi napon történt, figyelj Sanyi, elintézünk neked mindent, a legjobb orvosnak szólunk, már hívták is telefonon, intézünk mindent. És akkor bevitt a rohamkocsi az intenzív osztályra, megkatétereztek, stb. Elindultak a vizsgálatok, és nem tudtak senkinek szólni. Nem értek el senkit, a legjobb barátok oda voltak. Hanem az orvos, aki éppen akkor ügyeletes volt, az behívták, az a sebész, szívsebész, az az anesteziológus, aki éppen akkor volt. És egyszer csak Isten kezébe estem. És a legjobb kezekbe estem. De miért mondom ezt el? Azért, mert nem tudtam volna utána bizonyságot tenni az én megváltom a Krisztusomról. Eltett az a néhány hónap, amíg felépültem, és akkor visszatértem a munkahelyemre, és megköszöntem a kollégáknak, hogy aggódtak miattam. És elmondtam azt, hogy ha most ti el tudtátok volna intézni azt, én most nem tudnék beszélni az én Krisztusomról, hogyha ti intéztétek volna el, de nem ti intéztétek el, hanem az én mennyi atyám, hogy Isten kezébe esettem. És úgy áldom Isten nevét, hogy nem engedi, hogy az ő dicsősége az embereké legyen, hanem az övé, egyedül az övé. Nem tudtunk semmit elintézni. És olyan jó, amikor hittel tudjuk Isten kezébe tenni az életünket minden területen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, akinek hit ébred a szívében, annak örök élete legyen. És ezt a hitet Isten maga ébreszti egy embernek a szívében. És beszéltem arról is, hogy egy kis faluban nőttem fel, és hát ott voltak reformátusok, mi baptisták voltunk, meg még nem tudom, valamelyik talán pünkösdi gyülekezetben néhányan voltak ott a faluban. És nem úgy hívtak bennünket, hogy a baptista testvérek, hanem a hívők. Ők nem reformátusok, hanem a hívőkhöz járnak. Tudjuk oda abba a sarki épületbe. És mindig a szívemben van, hogy a hívők. Hát miért mondták ezt? Hát azért, mert látták az életünkön. És erről szeretnék ma beszélni, amit fel is olvastam, hogy jelét adták annak, hogy jövevények és vándorok. Hogy mi adjuk-e annak a jelét, hogy mi csak itt vándorok vagyunk. Vagy egészen más jelzéseket hagyunk magunk körül, más jeleket hagyunk, vagy pedig azt tudjuk mondani, azt mondják rólunk, akik körülöttünk élnek, hogy igen, na ő nem ide építi a jövőjét, neki mennyei reménysége van. Az ő hite, az ő tervei, az ő célja, azok nem ide szólnak. Nem így gyűjt magának kincseket, hanem odaállt a mennybe. Olyan jelzéseket hagytak ezek a hitősök, amiből egyértelmű volt a kortársaik számára, hogy mennyi reménység van a szívükben, az életükben. És olyan jó volt erre visszaemlékezni, hogy nekünk is azt mondták ott a faluban a szüleimnek, hogy a hívők. És volt miből merítenem. Aztán az is lehet, hogy Pál apostol egy helyen mondja, hogy tusakodjunk a hitért. Lehet hitben megfáradni. Van, amikor ellankadunk. Az a hit, amit merítettünk talán a megtérésünkkor, vagy a megváltozásunkkor, vagy az újjászületésünkkor, az nem tartott ki végig. Mert minden nap kell újra oda kell mennünk a keresztet, újra merítenünk kell belőle, ebből a kifogyhatatlan forrásból, hogy Isten erősítse meg a hitünket, az odaszánásunkat, az elköteleződésünket, hogy Uram, teljesen a tied akarok lenni. Most beszélgettünk a barátkozókkal itt a bemerítés előtt, és hát ugye mondtuk, vagy beszélgettünk róla, hogy először az Úr Jézus bemegy mondjuk szimbolikusan, ha az életünket egy háznak, vagy egy lakásnak véljük, vagy ahhoz hasonlítjuk, akkor bejön az előszobába, ott levetkőzik, bejön a nappaliba, vagy éppen a konyhába, beengedjük egy pár helyre, hát már közeledünk, már majdnem jelen van az életünkben. De ez csak az Úr Jézus azt mondja, hogy szeretnék szétnézni a kamrádba, a pincédbe, a padlásodon, mindenhol. Mert én azt szeretném, hogyha itt lakhatnék nálad, hogy mindent ismerhetnék. És akkor már egy kicsit, jó, hát a nappaliba beülhet, de azért vannak olyan helyek az életemben, amiben nem szíves, ott nincs rend, Úr Jézus, oda ne nézzél be. De én be akarok nézni, mert rendet szeretnék ott tenni. Teljesen át akarom venni az uralmat az életedbe. És olyan jó volt, hogy ezeket a harcokat is láttam, amikor voltak olyan területek, hogy nem. És átéltem, mert én magam is. Hát nem akarom én, hogy mindenütt te uralkodjál. Hogy mindenütt te légy jelen. De a hitünknek a megnyilvánulása az is, hogy Uram, teljesen oda akarom adni az életemet. Hogy mindenütt te uralkodjál, hogy az én hitem valóságos legyen, hogy aki látja az én életemet, az tudja, hogy ő teljesen Krisztusé. Nem emberekben bízik, nem ebben a világban, nem itt van reménysége, hanem mennyi reménysége van, és így rendezte be az ő életét. Ezek a fontossági sorrendek az életében. Aztán a múlt alkalommal beszéltünk a mustármagról, a mustármagnyi hitről, arról a kevés hitről, ami néha van. És néha ilyen kis pici részből indul el a nagy hit, amikor tudunk meríteni, de Isten csak egy picit ad, egy kis megtapasztalást, amikor tényleg hisszük azt. Egy kis jel. Úgy, amikor olvastam ezt a listát, látjuk, hogy benne van egy parázna nő is, Ráháb ebbe a listába. Sokan vannak, akiket úgy jól ismerünk, Ábrahám és a nagyok, akik igazi hithősök voltak, Mózes, stb. De itt van benne egy olyan, aki hogy került ez oda, igaz, mondhatnánk ide, egy paráználkodott, és mégis az életének egy pontján jelét adta azt, hogy az ő élete romokba hever, meg az egész családja. És én hallottam arról az Istenről, aki Izraelnek az Istene, az ő csodáiról. És nekem ez az Isten kell. Hogyha ez nem jelenik meg az életemben, összeomlik. Ez a város, ez halálra van ítélve, Jerikó, igaz? Biztos vagyok benne, hogy itt kőkövön nem marad. És azt mondja, én hiszek ebbe az Istenbe. Én kikütöm azt a kendőt az ablakomban. Én akarok megmenekülni. Ez a vágy volt a szívébe. Az egész családomat behozom ide. Mert akarom, hogy megmeneküljünk attól az ítélettől, ami biztos, hogy be fog teljesedni e fölött a város felett, az életünk fölött. És jelét adta ennek a hitnek, hogy megnyilvánult ez, hogy elszakadt, határozott vonalat húzott attól a várostól, pedig ő is, az ő élete fölött is jogos lett volna az ítélet, igaz? Ugyanolyan bűnöket követett el, csak volt egy pont az életében, amikor ezt belátta. És most se azért vagyunk itt, azért ülünk itt, mert bűntelenek vagyunk, hanem mert a mi életünkben is volt egy ilyen pont, egy ilyen pillanat, amikor Isten megláthatta az ő szent lelke által azt, hogy menthetetlenül el vagyunk vesze, hogy szükségünk van rá. És jelét adtuk annak, hogy Uram, hozzád akarok tartozni. Én kikötöm oda ezt a kendőt, vagy újszövetségi nyelven mondva, az Úr Jézus vére ott van az életemen. Én hiszek benned, Uram. Hiszem azt, hogy meghaltál az én bűneimért, hogy új életet adtál. Jelét akarom ennek adni. Neked is, de a környezetemnek is, hogy a tied vagyok, hogy megváltottál. Aztán a jeladás, ugye a hit cselekedetek nélkül halott, Jakab apostol ezt beszél róla nagyon sok helyen. És még egy nagyon kedves történet van a Bibliában, ami számomra a hit példaképe, ez pedig a római századosnak, ha emlékszünk rá, amikor a szolgája megbetegedik, és az Úr Jézus arra jár, beszél vele, és ő is tudja, hogy egyedül ő az, aki meg tudja gyógyítani a szolgáját. És úgy vallott néhány mondatban, hogy hát nem vagyok méltó arra, hogy a házamba jöjj. Értjük ezt, hogy egyszer csak meglátja, hogy ki vagyok én. Itt jár Krisztus, hogy az életembe jöjjön, hogy megváltoztasson, hogy meggyógyítson. Igaz, valahogy ezt látnunk kell, hogy mennyire méltatónak vagyunk. Hogy velem is szóba állt, hogy mellettem nem ment el figyelmetlenül, hogy ki vagyok én, hogy beszél velem. Ugyanakkor megfogalmazódott ez is ebbe a századosba, hogy rendkívül méltatlan vagyok, meg tényleg nem vagyok arra méltó, hogy eljöjj hozzám, de csak te tudsz segíteni. Arra sem vagyok méltó, hogy én hozzád menjek, meg arra sem, hogy te hozzám gyere. Nekem elég, ha szólsz. Tudom, hogy meggyógyul az én szolgám. És néha odáig kell jutnunk, hogy méltatlan vagyok minden szempontból, de végtelenül szükségem van rád, Uram, nélküled nem tud menni tovább az életem. Ha nem szólsz bele az életembe, ha nem gyógyítasz meg, ha ezt a szolgát nem teszed rendbe, nem állítod talpra, ha engem nem állítasz talpra, akkor vége az életemnek. És Isten néha így avatkozik be az életünkbe, de mérhetetlenül fontos az a alázat, hogy hova tegyük önmagunkat, hogy ki vagyok én. És úgy vall az Úr Jézus róla, úgy tesz bizonyságot erről a századosról, hogy ilyen nagy hitet nem találtam egész Izraelben. És úgy vágyakozom arra, hogy bárcsak az én hitem is hasonló lenne hozzá, hogy Uram, ilyen nagy hitem, hogy belét kapaszkodjuk, de nekem mindig merítenem kell, oda kell mennem hozzá. Nagyon kedves nekem az az ige, amikor szintén a zsidókhoz írt levélbe biztat bennünket, és te igéje, hogy járuljatok bizalommal a kegyelem királyi trónusához, amikor szükségben vagytok. És ugye azon gondolkoztam, hogy tényleg ez egy óriási lehetőség, hogy oda járulhatunk, vagy oda mehetünk hozzá, és meríthetünk ebből a kegyelemből. De én rájöttem, hogy az a probléma velem, hogy nekem oda kell költözni, mert nekem mindig szükségem van erre a kegyelemre. Nem csak most, meg nem csak időnként, hanem én ide, itt szeretnék lakni a trónus mellett, vagy a trónusodnál. Mert ebből folyamatosan akarok meríteni ebből a kegyelemből. És olyan jó, hogy Isten bátorít bennünket, és adja az ő erejét, hogy a mi hitünk ne lankadjon meg, hanem legyen olyan, mint ezeknek a hősöknek, akik jelét adták annak, hogy jövevények és vándorok ezen a földön. Aztán arról is beszélt az ige, hogy lett volna lehetőségük visszafordulni. És nekünk is most is lett volna lehetőségünk visszafordulni. Még én is így gondolkoztam, hogyha jövök, bárhol megfordulhattam volna, eljövök itt a déli báb előtt, nem jövök, én megyek tovább, igaz? De nem, megyek haza a gyerekekhez. De nem, hanem tudtuk, hogy hova megyünk, nem fordultunk vissza, elindultunk egy úton. És azt mondom, hogy ez sem a mi érdemünk, hogy most itt vagyunk, vagy az elmúlt időszakban Isten megtartott bennünket, hanem még a megtartatás is Isten kegyelme. Hogy tart bennünket, hogy ad vágyat a szívünkbe, hogy akarok hozzátartozni, mindennél jobban. Uram, az a kötelék, ami hozzád köt, az semmiképpen el nem akarom, hogy szakadjon, hanem én megvallom azt, hogy hozzád tartozok, mindenestől. És ha bármikor olyan lelkületben vagy állapotban vagyok, amikor talán megkísért a sátán, hogy hát talán jobb lenne visszafordulnál, gyere vissza. Lenne rá lehetőség, nem? De nem akarom, hogy legyen rá lehetőség. Sőt, Isten óvjon tőle, hogy megforduljak. Egyenest a mennyországba. Uram, én kárnak és szemétnek ítéltem, hogy a Pál apostol mondja mindent. Ezért a kegyelemért, az Úr Jézus Krisztus Pál apostol nagyságáért, hogy ilyen nagy nekünk Krisztus, hogy érdemes mindent odaadni. És sokszor megkísért a sátán, annyi minden van körülöttünk. Megértettem a fiamat, hogy ott vannak a barátok, és bennünket felnőtteket, vagy több éves, évtizedes hívőket nem kísért meg a sátán, hogy tehát annyi minden van a világban. Hát miért adod oda az életedet Krisztusnak pont? De mégis, igaz, volt egy gyülekezet, vendégszolgálata volt ott nálunk, és egy idős testvér kiállt bizonyságot tenni. És örökre a szívembe vésődött, és azt mondta, idős volt már, nagyon sok hitpróbán ment keresztül, tapasztalt hívő ember, és azt mondja, hogy úgy meggyengültem egyszer a hitembe, hogy azt mondtam, hogy én hitehagyott leszek, nem tudom ezt tovább csinálni. Visszafordulok, mondta. Azt mondja, elmentem az egyik hívő testvérhez, a legjobb helyre ment egyébként, hogyha ilyen helyzet elé álltok, menjetek el az egyik hívő testvérhez. Lehet vele beszélgetni, vagy testvérekhez, adnak bátorítást. És azt mondja, ez a helyzet velem, testvér, vége a hitemnek. Az utolsókat rúgja. Azt mondja, imádkozzunk. Elkezdte bátorítani, könyörögtek. És azt mondja neki, te hát tudnál te már másképp élni? Azt mondja, gondolkozott, tényleg hallod. Én már nem tudok másképp élni. És úgy a szívembe hatolt ez, hogy tudnánk másképp élni. Már annyira berendeztük az életünket, Krisztusé vagyunk. Nem tudunk már másképp élni. El sem tudnám képzelni az életemet Krisztus nélkül, testvérek. Hogyha olyan helyzetbe kerülnék, hogy valamilyen módon távol, én belehalnék a Krisztus nélküliségbe. Ez az egy lehetőségünk van. És azt mondja, hogy hát lett volna lehetőség visszafordulni. De nem ezt tették, hanem jelét adták annak, hogy itt vándorok, hogy semmi érték nincs, hogy ők a menny felé tartanak. És olyan jó lenne, hogyha mi is tudnánk ennek a jelét adni teljes bizonyossággal, hogy mi a menny felé tartozunk, vagy tartunk. Aztán ez a világ olyan szempontból is kihív bennünket, hogy az érzékszerveinken, a szemünkön, a fülünkön, amit tapintunk, amit megérintetünk, amit látunk, na az a valóságos, igaz? Hát ez kell neked, hát ne foglalkozzál már te egy olyan távoli Istennel, az csak az idősök vagy a templomokban van ilyesmi, és bennünket is megkísért, miközben már annyi tapasztalaton átmentünk, nem mondhatjuk azt, hogy az elmúlt időszak hit élményei, azok garanciák a holnapunkra, hanem a holnapi napot is meg kell küzdeni, és hittel odaszánni az életünket. És eszembe jutott az a történet, amikor Sámuel elmegy Isaihoz, Isai fiaihoz, és akkor ott a szemnészek fiúk jöttek elő. És azt mondja, na ez lesz az! És az öreg prófétát is megtévesztette a szeme, igaz? Hogy hogy néz ki a külleme, a termete, hogy amit az érzékszervé felfog. És azt mondta ott Isten neki, hogy Isten nem azt nézze, ami a szem előtt van, hanem a szívbe, a szívet vizsgálja. És most is, amikor Isten igényét hallgatjuk, vagy halljuk, akkor nem a külsőségre kell kíváncsi Isten, hanem a szívünket vizsgálja. Mi a helyzet, ami hitünkkel? Mi a helyzet, ami szívünkkel? Nem az, hogy hogyan látunk, vagy mit vélünk, vagy mit gondolunk, vagy milyen befolyások érnek bennünket, hanem hogy hitbe tudunk-e a szívünkbe teljes odaszánással Krisztus követni. Vallást tettek, hogy jövevények, hogy hazát keresnek. Mennyei hazát keresnek. És ez is olyan csodálatos dolog, hogy azt látom a mai világban, a jóléti társadalomban, elég sokszor beszélgettünk, hogy amikor olvassuk azt az Úr imádságban, hogy jöjjön el a te országod. Én mindig azt gondoltam, hogy várjuk már, hogy eljön el a te országod, a mennyekbe, milyen jó lesz ott együtt lenni. És el fog jönni nyilván, az lesz a vágyakozásunk, vagy a a hitünknek a beteljesülése, amikor ott együtt leszünk és együtt imádjuk, ami megváltunkat az Úr Jézus Krisztust. De Isten országa már eljött, ugye a szíveinkben van, jelen van. Itt van Isten országa közöttünk, megérkezett. És sokszor úgy látom, hogy mi magunk hívő emberek is hajlamosak vagyunk arra, hogy ebbe a jólített társadalomba itt teremtsük meg a magunk mennyországát, a magunk örökké valóságát, mert jól érezzük itt magunkat. Igazándiból talán néha nem is fog el bennünket az a fokozott vágy, hogy Uram, olyan jó lesz oda át veled lenni. Pál apostol azt mondja, hogy mindennél jobb lesz ott lenni veled. De értetek, ha kell, akkor még maradok. És valahogy ez az érzület sem hat át igazán bennünket. Sokszor, mert jó itt lenni. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy vágyakozom a halálra, vagy vágyakozom arra, hogy vége legyen az életnek, mert akárha a szakmámra is gondolok, egy normális reakció az, hogy élni akarunk, az élni vágyás, hogy akarunk élni. De mégis Isten valami egészen más életet, perspektívát ad nekünk, egy mennyei életet, egy örök életet, ugye, amiről van szó Isten igéjébe, ami nem ér véget a halállal, hanem egy mennyei perspektíva, a halál utáni élet, a mennyekben való élet, azokkal a szeretteinkkel, akik már talán előre mentek, bár talán itt még kevesebben vagyunk, a mi gyülekezetünkben elég gyakori a temetés, meg kell állnunk egy-egy koporsó mellett, de egészen más az, amikor hitben hal meg valaki, amikor célba ér. De azt sem tudjuk, hogy mikor jön el az, amikor az Úr Jézus Krisztus jön visszaértünk, és vele együtt elragadtatunk, és a mi hitünk beteljesedik. És erre buzdít bennünket. És olvashatjuk még itt a továbbiakban, egy félelmetes része is van ennek a zsidókhoz írt levél 11. részének, ami mindig átjárja, vagy félelemmel tölti el a szívemet, és nem igazán vágyakozunk erre a helyzetre is. Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is megkövezték, szétfűrészelték, kardélre hánták őket, juhok és keségbőréből bújtostak, nélkülözve, nyomorgatva, gyötörődve, akikre nem volt méltó a világ, bolyongtak a pusztákban, és a hegyeken, barlangokban, és a föld hasadékaiban. Ma nekünk nem kell ezt tenni, menekülni, szétfűrészelték, megölték, megkövezték. A hitükért mártírokká váltak, szabadon élhetjük meg a hitünket. És mégis úgy látom, úgy kellene élnünk, mintha halálba adnánk az életünket. Mintha halálba szántan követnénk. És az a fejezi be itt a 11. rész végét, mert Isten számunkra, mármint számunkra, valami különbről gondoskodott. Ugye úgy olvastathattuk itt, hogy hitben haltak meg ezek, mind anélkül, hogy beteljesedett volna rajtuk ez az ígéret. Ők még nem látták a Krisztust meg. És azt mondja itt, hogy mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott. És számukra is ez volt, mert Krisztusra nézve volt az Ószövetség és az Újszövetség, és az ő áldozatára nézve lehetünk itt. És ugye úgy folytatja a 12. részben a zsidók közé levélt, ezért tehát mi is, akiknek bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, az előző részre utalva, ugye tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és kitartással fussuk meg az előttünk lévő teret. És ezzel a bátorítással szeretném én befejezni ezt a szolgálatomat, hogy erre bátorít bennünket. Hogy voltak elődjeink, akik ide le vannak írva a 11. részben, de nem csak a Bibliába, hanem kortársaink is, vagy akik már előre mentek, vagy olyan hithősök, akikről talán könyvet olvasunk, az elmúlt évszázadokban voltak. De vannak olyan hithősök is, akik velünk egykorba élnek, vagy éppen felnézhetünk rájuk. Mindig az buzdít engem, az bátorít. Sokszor azt látom, hogy a hitben gyengék mindig azokra néznek, akik oda menjek, hát ott is milyen a pap, meg milyenek a gyülekezeti tagok, hát ott nincsen hit. De mondom, ne ezt nézed, vannak, menjél olyan gyülekezetbe, ahol találkozhatsz Krisztussal, ahol van élő hit, és Isten mindig gondoskodik ilyen hősökről. És én hiszem, hogy ti is mind ezek vagytok, hogyha ide bejön valaki, akkor hitébredhet a szívébe a ti hitetek által. A ti megélt, valóságos hitetek által, cselekvő hitetek által, ami által indikáljátok azt, hogy másba is hitébredjen. És azt mondja itt, hogy ilyen nagy felhő vesz bennünket körül, bizonyságtevőknek, akkor tegyünk rá minden ránk nehezedő tervet, és kitartással fussuk meg az előttünk lévő teret. Nézzünk fel Jézus Krisztusra, erre a különb útra, amit készített Isten nekünk, a hit szerzőjére és bevégzőjére. A hitünk szerzőjére és bevégzőjére. Az Úr Jézus Krisztusra. Egy különb út adott nekünk, méghozzá az Úr Jézus Krisztus, akiben hihetünk, akit ők még csak távolról üdvözöltek, mi pedig már személyesen ismerhetünk az ő Szent Szellemet, Szent Lelke által, aki ma is közöttünk munkálkodik, és megelevít bennünket. Erre a hitharcra hívlak benneteket ezen a mai délutánon, erre az odaszánásra, erre a jeladásra, hogy adjuk jelét annak, hogy mi Krisztushoz tartozunk. És egyértelmű legyen, hogyha valaki velünk találkozik, hogyha valaki a mi életünket nézi, akkor ne velünk találkozzon, hanem azzal a Krisztussal, akinek mi odaadtuk az életünket, és ilyen módon váljunk mi is hithősökké, mi is példákká azok között, akik között élünk, akik közé helyezett bennünket Isten, és hadd ébreszthetnénk hitet a körülöttünk élőkbe, nagy szükség van erre, hogy a családunkban, a munkahelyénken, abban a környezetben, a szomszédaink körében minél több ember térjen Krisztushoz, meneküljön meg a halálból az életre. Amen.